Istennek egy mindenki számára szóló üzenete ebben a világkorszakban és egyáltalán a világban. Ahhoz, hogy ezt az üzenetet át tudjuk adni, ahhoz szükség van arra is, hogy akik eljönnek, azokban legyen egyfajta keresés, egyfajta érdeklődés. És én azt gondolom, hogy az a lépés, hogy ide eljöttetek, és meghallgatjátok azt, amit nektek szeretnénk üzenni, és amit Isten szeretne nektek üzenni, az már mutat egyfajta érdeklődést. És köszönjük szépen azt, hogy eljöttetek. A Mário, aki az összejövetel elején imádkozott, már említette, hogy úgymond evangelizációs istentisztelet ez. Mit is takar ez? Ez azt akarja, hogy szeretnénk nektek jó hírt mondani, örömhírt mondani, Istennek a központi üzenetét mondani, azt a kapcsolatfelvételt átnyújtani nektek, amelyet Isten az emberiségnek ad. Na most ahhoz, hogy ezt át lehessen adni, el szeretném mondani első körben, hogy mi is honnan vettük ezt az üzenetet. Szeretnék csak nagyon röviden beszélni a Bibliáról. És amikor gondolkodtam arról, hogy mit is kellene tulajdonképpen mondani, vagy miről is kellene beszélni, hiszen az evangélium önmagában egy rövid üzenet, de sok aspektusa van, sok nézőpontból lehet megközelíteni. És ma nagyon sokan foglalkoznak a Bibliával, lásd, ugye vannak újabban filmek is, amely különböző bibliai történeteket dolgoznak fel, de a kérdés az, hogy valójában micsoda a Biblia. És csak nagyon röviden egy pár dolgot a Bibliáról azok számára, akik esetleg nem annyira ismerik, vagy nem úgy ismerik. Vagy arról, hogy egyáltalán miért támaszkodunk mi a Bibliára. Ugye a Biblia lényegében egy olyan könyvgyűjtemény, olyan könyvek gyűjtemény, amelyek bizonyos mértéknek vagy mércének szakszó a kánonnak megfelelnek. Tehát egy bizonyos szintet megütnek, vagy elérnek. És ennek olyan ismérvei vannak, hogy a szerzői szent emberek voltak. Olyan ismérvei vannak, hogy Istenről és emberekről egységes képet alkotnak, hogy egy életformáló erő árad belőlük. És azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként a 19. és a 20. századnak a kézirati felfedezései alapján is meg lehet állapítani, hogy a szerzőknek a bizonyság tétele úgymond majdnem, hogy sértetlenül maradt ránk, tehát tartalmában megmaradt. Aztán azok az emberek, akik Isten üzenetére, vagy azokra a könyvekre, amelyek addig a Bibliából léteztek, az életüket építették az apostolok, ők a vérükkel pecsételték meg azt, hogy ami a Bibliában van, az igazság. És nem utolsó sorban szeretném azt elmondani, hogy Isten maga is gondoskodott arról, hogy amit ő üzen, azt természetfeletti módon megpecsételje. És ezt úgy tette meg, hogy Jézus feltámadt, majd fogok erről érintőlegesen beszélni, és ezt a feltámadott embert, aki a halálból visszajött, ezt több mint 500-an látták a feltámadása után. Ez csak nagyon röviden a Bibliáról, és még egy idézetet szeretnék felolvasni, amit egy F.G. Kenyon nevű ember írt. Ő egy paleográfus volt, régi írásoknak a szakértője, ez azt jelenti ez a kifejezés, és biblia kutató, biblia tudós. És következőt mondta: szemben a több mint 5000 ma ismert újszövetségi kézirattal, és az ezred szintén meghaladó ószövetségi kézirattal és kézirat töredékkel, Homérosz Iliászának csak 643 kézirata létezik, Tulididész peloponészoszi háborújának csak 8, Tacitus művének csak 2. A bibliai szöveg hitelességét illetően azonban a bizonyítékoknak olyan bősége áll rendelkezésre, hogy egyértelműen kimondhatjuk, a keresztény ember kezébe veheti a teljes Bibliát, és minden nemű kételj vagy habozás nélkül vallhatja, hogy az Isten beszéde, amely a lényeget érintő változás vagy károsodás nélkül adatott tovább nemzedékről nemzedékre az évszázadokon át. Ez a Bibliánk és az ősi kéziratok című könyvből származó idézet. És most szeretnék valamit mondani ezek után. Mi hívők mégsem ezért hiszünk a Bibliában. Vagy nem elsősorban ezért. Ez csak azért, és azok számára olvastam fel, akiknek szeretném azt is üzenni, hogy a Biblia a történelmi hitelességnek a példáját, vagy a kritériumait is kiállja. Tehát a történelmi hitelességnek a próbáját. Tehát Isten minden módon gondoskodott, minden kritériumnak megfeleltette az üzenetét. De a Bibliában, amint említettem, mégsem ezért, vagy annak az üzenetnek, amit a Biblia tartalmaz, mégsem ezért hiszünk, hanem azért, mert amikor valaki kinyitja őszinte kereső szívvel a Bibliát, akkor történik vele valami. Ezt saját magam is tanúsíthatom. Éppen ezért az evangéliumot úgy szeretnénk nektek hirdetni, hogy ne egy érzelmi fellángolás, egy lelkesedés legyen elsősorban az, ami Istenhez visz benneteket, hanem egy mély, megalapozott döntés. Természetesen az érzelmek nagyon fontosak, hiszen Isten is közöl számunkra, vagy felénk érzelmeket, és ezeket át lehet élni, és ezekre lehet reagálni. De nagyon fontos az, hogy magát, azt az üzenetet megértsük, amit a Biblia közvetít. Amint említettem, ezt sok szempontból meg lehet közelíteni. Az első dolog, amit szeretnék mondani, hogy a Biblia mögött, vagy a Bibliában van egy személy. És ezért csodálatos ez a könyv. Mert amikor olvassuk, akkor előbújik mögüle egy személy. Kiábrázolódik egy személy. És ez a személy az, aki meg akar benneteket szólítani. Talán azt tudnám mondani, vagy azt a mottót adnám annak, ami ma itt el fog hangzani, hogy Jézus a szövetséges. Azért szeretnék egy picit a szövetségről beszélni nektek, mert Isten a szövetségeknek az Istene. Az elkötelezettségnek az Istene. És a mai világban ez egy eléggé idegenül hangzó gondolat. Sokszor, amikor beszélgetek emberekkel, vagy akár a munkahelyen, vagy ismerősök, barátok között, mindig felmerül az a kérdés, hogy az emberek miért nem akarnak elkötelezettséget vállalni, miért nincsenek például házasságok. Miért nem mernek férfiak házasodni, vagy nők házasodni. És azt kell mondjam, hogy az egész világkorszak azt a szellemet közvetíti, hogy ne vállaljunk elkötelezettséget. Ugyanezt tudnám mondani akár a munkahelyek, vagy a munkavállalás szempontjából, a barátságok szempontjából, sok minden szempontjából, hogy csak kötelezettséget, vagy úgy mondanám elkötelezettséget ne kelljen vállalni. És Isten viszont elkötelezte magát, majd mindjárt megmondom, hogy hogyan, az emberiség mellett. És ezért ő arra vágyik, hogy mi is elkötelezzük magunkat mellette. Talán úgy tudnám ezt mondani, hogy Istennél nincs járás. Tehát ez a, ti mit csináltok? Járunk. Tehát Istennel nem járunk. Hanem Istennel szövetségi viszonyba belépünk, és ő elkötelezi magát nekünk, mi elkötelezzük magát neki. És amit hallani fogtok, az egy szövetségi üzenet. Most anélkül, hogy erre ki akarnék térni, de ugye sokszor elhangzik az a kérdés is, hogy házasságban például, vagy például, hogy mi fér bele egy férfi és egy nő kapcsolatába, milyen keretek között. Azt hiszem, hogy nem kell mondanom, hogy miről, vagy mire célzok. És nagyon nehéz azt megérteni, hogy bizonyos dolgokat Isten a házasságnak a kötelékébe helyezett, akkor, ha nem értjük meg, hogy Istennek a gondolkodása szövetségi gondolkodás. És az egész történelem, a Biblia elejétől fogva a végéig, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy szövetségeknek a története. És ebből szeretnék egy pár bibliai idézetet felolvasni. Csak ennek az alátámasztására. Például Isten mondott ilyet, de te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába. Te és a te fiaid, feleséged, és a te fiaidnak feleségeit te veled. Ez elárulja, ahogy a bárkáról van szó, hogy itt Noéhoz beszélt Isten, aki az időszámításunk előtti 3. évezredben élt. Vagy egy picivel később, Ábrahámnak azt mondta Isten, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes, és megkötöm az én szövetségemet. Én közöttem, és te közötted. És volt egy próféta is, aki Krisztus előtt, vagy időszámítás előtt kb. 650-ben született, Jeremiásnak hívják, és ő is beszélt a szövetségekről. Azért említem ezeket a személyeket, Noé és Ábrám mindenképpen ugye közismertebb személy a Bibliából, Jeremiás is valamennyire ismert általában, ő ugye próféta volt, és ő például a következőket mondta a szövetséggel kapcsolatban már előre mutatóan arra, hogy Isten fog küldeni egy olyan szemét, aki az emberiséggel egy végleges szövetséget köt, amivel kinyitja az ajtót, és amiben mindenki bele tud lépni. És ez az az ok, amiért ma ti is, akik először vagytok, vagy akik még nem köteleztétek el magatokat Isten mellett, itt vagytok, hogy ezt halljátok. És Jeremiás proféta következőt mondta, még mondom, időszámítás 7. század környékén. Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és Júda házával. Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én a férjük maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. És itt jön az, hogy mi a szövetségnek a lényege, és ez ma is érvényes. Tanításomat, úgy is szokták mondani, hogy törvényemet, de az eredeti szerint ez tanítás. Az ő belsőkbe helyezem, és a szívükbe írom be, és Istenüké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez azt jelenti, hogy a Teremtő Isten, aki a világot megalkotta, egy prófétán, egy ő által kijelölt, maradjunk abban, ő által kijelölt személyen keresztül azt üzente, itt elsősorban még Izraelnek, aztán pedig az egész emberiségnek, hogy neki van tanítása, és ezt a tanítást be akarja tenni az ember személyiségének a legközepébe. Tehát létre akar hozni vele a szívébe egy kapcsolatot, és azt mondja, hogy ott lesz ő Isten, az emberi szívben benne. És azt mondja, hogy ott leszünk mi, az ő szívében, az ő népe. Ezt azért is mondom, mert nagyon sokszor lehet olyat hallani, hogy vagy hát van egy ilyen közfelfogás, hogy a vallás tulajdonképpen miről szól, erkölcsi parancsolatoknak a betartásáról. Ezt ne tedd, azt ne tedd. Nagyon sok embert elijeszt az, hogy bizonyos dolgokat nem tud megtartani. Vagy úgy gondolja, hogy nem úgy tartja meg, ahogy kellene. Vagy bizonyos szokásokat nem tud tartani. Vagy szeretne, de nem képes. Vagy meg akar változni, de nem tud. De az a jó hírem van, hogy nem is lehet. Tehát külsőleg ez egyszerűen képtelenség. És Isten nem is ezt várja. És a 10 parancsolat például, amely egy igen közismert része a Bibliának és az Ószövetségnek, az sem arról szól, hogy az embernek egy tilalmi korlátokat állítson fel. Ezt egy tanító mondta egyszer, és szerintem jól megfogta a lényegét, hanem azt mondta, hogy egy védelmi korlát, amelyet Isten azért állított fel, hogy mi egy védett zónába tudjunk vele együtt élni. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, folytatja a proféta, és senki az ő testvérét, mondván ismerétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem. Kicsitől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom a bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Na ez a második nagyon fontos része annak az üzenetnek, amit Isten akar mondani az emberiségnek. Hogy meg akarja bocsátani a bűneit, és nem akar többé arra emlékezni. Ez a személy, aki ezt a szövetséget teljességre vitte, ezt úgy hívják, hogy Yeshua HaMashia, vagy magyarul Jézus a Messiás. Vagy úgy is mondjuk Jézus Krisztus. Ő Isten fia és Isten küldöttje, Isten és ember egy szemében. Ő a nyilvános szolgálatában ezt az egész üzenetet a következőképpen fogalmazta meg. Most egy régebbi szöveget fogok olvasni. Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Most én emlékszem, mikor először ezt a kifejezést hallottam. Egy egyetem vizsga előtt beszélgettünk többiekkel, mindenki várta arra, hogy bemenjen. Hát mondom se kell, ott gyakran fölmerül Istennek a személye ezekbe a helyzetekbe, mert az ember úgy gondolja, hogy már mindenhonnan nagyon szívesen elfogadna a segítséget, csak túljusson ezen a dolgon. Beszélgettünk, és volt egy fiatal srác, aki én nem tudtam, hogy hívő, és azt mondta, amikor beszélgettünk Istenről, hogy meg kell térni. Úgy csináltam majdnem, mint Besenyő Pista bácsi, lehet, hogy ismeritek. És majdnem mondtam, hogy na jó, ezt nem is mondom, nem folytatom, hogy mit szokott ilyenkor mondani. De azt néztem, hova szaladjak. Ugyanis ez a térjetek meg, ez egy olyan kifejezésé vált, amit nagyon sok irányzat használ. És azt mondtam, hogy az én agyamat vallásos formalinba senki nem teszi, hogy ott áztassa. És akkor én egy ilyen bezárt világba, egy befőttes üvegbe élek, és ott ázik az agyam, és átmossák, és vége is befejeztük. Ezért, hogy ez ne legyen ilyen ijesztő, ez a megtérés szó, ezt lefordítom úgymond új magyarra. Tudjátok, mint a Mézga Gézában is volt a köbüki, hogy így fordítani kellett az üzenetet, mert nem értették. Betelt az idő, közel van az Isten királysága, változtassátok meg a gondolkodásmódotokat. Ez jelenti, hogy megtérünk. És higgyetek az örömhírnek. Na ezt szeretném ma mondani nektek, amit Jézus is mondott a nyilvános szolgálatában, hogy változtassátok meg a gondolkodásmódotokat, és higgyetek az örömhírnek. És el is fogom mondani, mi az örömhír. Na most Jézus ezt az üzenetet Ezt egy privát beszélgetésben kifejtette, és részletezte. És erről szeretnék egy picit még beszélni. Ugyanis abban kifejti azt, hogy tulajdonképpen mit jelent ez a szövetség, hogyan kell ebbe a szövetségbe belépni, milyen ennek a természete, és mik a következményei. Amit én személy szerint, ez az én kicsi lelkivilágom, nagyon-nagyon szeretek és értékelek Istenben az, hogy ő mindig nyílt lapokkal játszik. Tehát amit ő mond, vagy amit ő ígér, azt megmondja, hogy miért ígéri, pontosan milyen feltételek mellett, és azt is megmondja, hogy bizonyos, tehát hogy a választásnak mik a következményei. Tehát ő nem árul zsákba macskát. Pedig Isten egyébként szereti az állatokat, nekem is van egy kiskutyám, én is nagyon szeretem, de Isten nem árul zsákba macskát. Tehát ő világosan és nyíltan beszél, és soha nem titkolózik. Illetve vannak titkai, de úgy értve ezt, hogy az emberrel való viszonyban, amit az embernek tudnia kell, amire szüksége van, azt mint egy jó apa, azokat mindig elmondja. Isten egyébként elsősorban apa. Vagy úgy is szokták mondani, kicsit lehet, hogy ez ilyen avittasabb, hogy atya. De a lényeg ugyanaz. És ezt a történetet, amit Jézus, vagy ezt a beszélgetést szeretném felolvasni, ahol Jézus kifejti, remélem, hogy sikerült fölcsigázni benneteket a szövetség kapcsán, ha már eljöttetek és érdeklődtök Isten után. Tehát, hogy ez pontosan mit jelent? Ez a János evangéliumában van leírva. János egyébként az a tanítvány volt, aki valószínűleg, vagy feltétlenül legközelebb állt Jézushoz, és nagyon sok minden olyat megosztott vele Jézus, amelyek a többi három evangéliumban egyébként nem találhatóak meg. Volt egy Nikodémosz, vagy Nikodémus nevű ember a farizeusok között, a zsidók főembere. A farizeusok az akkori vallási vezető réteg volt, amikor Jézus földön járt Izraelben. Mivel Jézus a szolgálata elején már, vagy amikor felnőtt lett, és amikor kilépett a szolgálatába, már megelőzte azt, hogy nagyon sok olyan jelet és olyan csodát hagyott maga után, ami felkeltette az emberek érdeklődését, egy teljes reformot hozott Jézus, mert például a szolgálatának az elején azzal kezdte, hogy bement Salamonnak a templomába, és hát hogy is fogalmazzak, megtisztította. Tehát minden oda nem illő dolgot, hát hogy is fogalmazzak, kitakarított onnan. Volt akit, illetve amit korbácsa, voltak olyan, tehát a lényeg az, hogy annyira szerette Istent, és annyira Istenre volt ráállva, és annyira összhangba volt vele, hogy semmi olyan dolgot nem tűrt el a zsidóságnak sem, amely nem volt az akkori ismeret szerint, tehát az Ószövetség iratok szerint szent, vagy a szent helyre való. És nagyon sok jelet és csodát tett. Már a szolgálata elején. És akkor oda ment hozzá ez a vallási vezető, és azt mondta neki, Rabbi, tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítómesterül, mert senki nem képes ilyen jeleket tenni, csak ha Isten van vele. És erre Jézus a következőt mondta, ámen, ámen, mondom neked, ebben nem menjünk bele ebbe az ámen, ámen, hogy ez mit jelent, a lényeg az, hogy ez a hangsúlyozásnak az eszköze volt az akkori korban. Tehát ez olyan, mint ma a szövegnél, amikor kövér, vastagított, aláhúzott, legalábbis mondjuk a szövegszerkesztő programokban. Ámen, ámen, mondom neked, ha valaki nem lesz újjá, nem képes felfogni az Istennek a királyságát. Borzasztó érdekes dolog az, hogy amikor valaki Jézushoz odament, akkor Jézus rögtön arról kezdett beszélni, hogy Isten királyságát kell megismerni. És ha az előbb emlékeztek rá, akkor amit mondtam nektek, hogy később a nyilvános szolgálatában, amikor egy-egy mondatban összefoglalta az üzenetét, akkor azt mondta, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat, mert az Isten királysága közel jött. És amikor egy ember, egy vallási vezető is odament hozzá, akkor is a királyságról kezdett neki beszélni. És ezért nagyon lényeges az, hogy amikor Isten felé fordulunk, és halljuk azt, hogy létezik Isten, halljuk azt, hogy van egy küldöttje, halljuk azt, hogy ő hív, akkor tudjuk azt, hogy hova hív, tudjuk azt, hogy Isten milyen módon létezik és működik. És Isten királyságban létezik, és van neki egy királysága. És Jézus, azért mondom ezt rögtön itt az elején, mert Jézus is ezzel kezdte. És az borzasztó lényeges, hogy egy kérdésre Jézus mivel válaszol, mert az soha nem véletlen. És erre Nikodémosz azt mondta neki, hogyan képes egy ember világra jönni, aki öreg? Képes az anyja hasüregébe vagy méhébe még egyszer bemenni és világra jönni? És erre Jézus azt mondta neki, ámen, ámen, mondom neked, ha valaki nem származik vízből és szellemből, nem képes bemenni az Isten királyságába. Megint a királyság. Megint az a birodalom, ahol Isten létezik, amiben Isten él, és amelyet Isten elhozott ide a földre, ahova nekünk be kell lépni, vagy ahova hív minket. És amit itt megfogalmaz, ez tulajdonképpen a vízkeresztségnek az üzenete. És azt hiszem, hogy talán nem árulok el nagy titkot azzal, ha azt mondom, hogy a hívő életnek tulajdonképpen az a lépés, amikor eldöntjük, hogy Istennel szövetségre lépünk, azután az első dolog az maga a víztől való újjászületés vagy bemerítkezés. És utána azt mondja, a szellemtől is újjá kell születni. Tehát a szellemtől való újjászületés az pedig azt jelenti, hogy az ember egy teljesen új lényé válik. Egy fentről való lényé. Jézus nem is mondja ezt, hogy születik, hanem hogy szinte azt a fogalmat használja, hogy újjá lesz. Tehát a teljes lényét Isten átalakítja. Most ez nem valami science fiction, hanem egyszerűen arról van szó, hogy szeretnék visszautalni arra, amit a próféta mondott, hogy Isten a tanítását beírja az emberi szívbe. És ott hoz létre egy kapcsolatot, egy hidat. És ezt a hidat Jézus hozta el. Nem Széchenyi a hídember, hanem a názáreti Jézus Krisztus, az igazi hídember. És ő az, aki a híd, ember és Isten között. És ezért hirdetjük nektek ma Jézus Krisztust és az ő üzenetét, és nem pedig mást, vagy más személyeket és más üzeneteket. Mert ő az egyetlen személy, aki Istentől jött, és hitelesen elmondta, és hitelesen bemutatta Istennek a természetét és az üzenetét. Így folytatja Jézus. Ami testből van nemzve, az test. És ami szellemből jön létre, az szellem. Tehát Isten láthatatlan lény. Ő egy szellem. És azt akarja, hogy a mi belső részünkben is a szellemünk, nekünk van szellemünk, az újjá éledjen, és kapcsolatba lépjen vele, és létrejön ez az együtt élés Isten és ember között. De ehhez kellett valami, amit Jézus itt el is mond, hogy mi. Ne csodálkozz azon, hogy ezt mondtam, újjá kell lennetek. A szellem, ahol akar, ott fuval, és a hangját hallod, de nem tudod, honnan jön és hová tart, így van mindenki, aki szellemből lett. És Nikodémus azt kérdezte, hogy lehet ez? Na most, hogy utána mit mondott neki, azt abban most nem menjünk bele, hanem azt szeretném elmondani, hogy mit kellett ehhez Jézusnak megtennie. Senki nem jutott fel az égbe, csak az, aki az égből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának felemeltetnie. Itt Jézus az első beszédében már elmondta azt, hogy ő neki egy kereszten kell majd függnie. Ugyanis az Ószövetségben, vagy a régi szövetségben volt egy történet, amikor Izraelt mérges kígyók megtámadták, és Isten azt mondta Mózesnek, öntsön egy részből egy kígyót, tűzze fel egy póznára, és aki rátekint, az meggyógyul. Most emberi észre, ez nem racionális dolog. Azt hiszem, így tudom szépen mondani. És a Bibliának az az egyik óriási titka, hogy nagyon sok ilyen nem racionális dolog van benne. De azoknak mind jelentősége van. Mert Isten gondolkodás módja a miénket meghaladja. És ő az idő fölött áll. Ő be tud nézni az időnek az elejébe, és az időnek a végébe. Látja a történelem elejét, látja a végét. Látja a ti életeteknek az elejét, és látja a ti döntéseiteket is. És azért terelget benneteket, hogy ezen az úton, ezen előbb vagy utóbb oda kanyarodjatok ő hozzá. Ez volt az a dolog, aminek meg kellett történnie ahhoz, hogy az ember szövetségre tudjon lépni Istennel, hogy Jézusnak erre a keresztre fel kellett menni. Ez egy közismert tény, de azért elmondom, talán a saját lelkiismeretem megnyugtatása véget, hogy Jézus azért ment fel a keresztre, mert egy áldozatot mutatott be az emberiség bűneiért. Ez az áldozat az, amelynek meg kellett ahhoz történnie, hogy Isten a bűnöket megbocsássa. Ez az, amit az előbb a prófétától idéztem, hogy bűneiről többé meg nem emlékezem. ehhez Jézusnak a keresztre föl kellett mennie. Most ennek a teológia háttérében megint nem szeretnék belevenni, mert nem akarom nagyon hosszúra húzni, meg nagyon terjengős, és hogy tömör legyen, érthető és világos az, hogy miért vagytok itt, és hogy mit hirdetünk nektek, és hogy Isten hogyan szeretne veletek kapcsolatba lépni. És azt mondta, úgy kell az emberfiának felemeltetnie, hogy, ez egy célhatározó, tehát ennek van egy célja, hogy mindenki, aki hívő lesz benne, örök élet birtokosa legyen. Tehát az a hozzáállás, vagy az a döntés, amivel mi be tudunk lépni ebbe a szövetségbe, ami a mi oldalunkról teszünk, az a hit, az a bizalom. Isten semmi más nem vár el, csak azt, hogy higgyük el azt, amit ő mond, az ő üzenetét, és bízzunk benne. Úgy, ahogy egy gyermek bízik az apjában. Én el tudom mondani ezt, hogy a hívő életben sok olyan dolog van, amit az ember az elején még nem ért meg. És Isten olyan, mint egy jó apa, hogy amikor egy gyerek megszületik, mondjuk akkor sem kezdi el neki mondjuk elmagyarázni, most aktuálisat mondjuk a felvételi ponthatároknak a rendszerét. Ma több általános iskolás gyermek felvételizett, és bízunk benne, hogy jól sikerült neki. Tehát nem ezzel kezdi, hanem olyan dolgokba úgy vezeti be abba a csodálatos birodalomba, ahol ő él, és amit Isten királyságának hívunk, hogy fokozatosan tárja föl előtte a saját maga természetét, az ő dolgait, és fokozatosan megismerteti az emberrel saját magát, már úgy értem, az embert, megismerteti az embert, tehát a saját személyiségünket is fokozatosan ismerjük meg. Azért kéri ezt a bizalmat, mert így tudunk az örök életnek a birtokosa lenni. Az örök élet azt jelenti, hogy akkor, amikor ennek a földi életnek vége van, akkor is folytatódik az élet. A test lebomlik, de az embernek van egy belső része, egy lelke és egy szelleme, ami tovább él. És Isten garanciát vállal arra, hogyha mi szövetségbe lépünk vele, akkor vele fogunk továbbra is maradni. Ennek a tovább élésnek nagyon sok része nem ismert az emberiség előtt, és ez a dolog a Bibliában sincs pontosan kifejtve. Vannak természetesen erre vonatkozóan utalások, vannak bizonyos fokú ismeretek, de az, hogy a menny milyen, azt valójában majd akkor fogjuk megtudni, amikor oda jutunk. Isten bizalmat kér, mert annyira szerette, és ez a motivációja Istennek a szeretet. Semmi más. Ez annyira nehéz az embernek fölfogni, hogy nagyon sokszor az ember egyszerűen nem képes megérteni, hogy Isten semmit nem vár el. Tehát azon kívül, hogy bízzunk benne, semmit nem vár el, mert ő szeretni akar minket. És azt akarja, hogy mi ővele elkötelezte magát nekünk, mi is elkötelezzük magát neki, és együtt akarjunk vele élni. Ilyen egyszerű. És azt mondja, hogy higgyük el azt, hogy ő elküldte a fiát, higgyük el azt, hogy ő fölment a keresztre, és higgyük el azt, hogy ezáltal a mi bűneink meg lesznek bocsátva. Mert oly módon szeret Isten a világot, hogy az egyetlen világra jött fiát adta, hogy mindenki, aki hívő lesz benne, nehogy elvesszen, hanem birtokosa legyen az örök életnek. És azt szeretném mondani, hogy az örök életnek van ellentéte. Itt Jézus úgy fogalmaz, hogy elvesszen. Sokszor az emberek, amikor a pokol szóba kerül, akkor úgy gondolják, hogy ez egy mese. Ezzel rémizgetjük az embereket. És Jézus sem igazából a pokol üzenetével jött, de azért megemlítette. Megemlítette. És azt szeretném elmondani, hogy azért van ez a kettősség a Bibliában, és azért van Istennél ez a kettősség, mert kétféle jelenlét létezik, vagy kétféle életmód létezik a szellemvilágban. Az egyik, ahol Isten jelen van, a másik, ahol nincs. Ez ilyen egyszerű. És ezt a földi szférát, ezt a biológiai szférát, vagy bioszférát, ezt is tulajdonképpen Isten tartja fenn. Azok a mechanizmusok, de én nem vagyok tudós, ebben nem akarok belemenni, mert könnyen öngolt rúghatok, de ez azért működik, ez az egész földi élet, mert Isten fenntartja. És ez is része tulajdonképpen annak a dimenziónak, ahol Isten jelen van. Csak Isten ebből a dimenzióból látható módon személyként nem jelenik meg. De mégis van egy olyan alkotó rész az embernek, az belül a szíve vagy szelleme, amivel kapcsolatba tud vele lépni. Amikor őszintén vágyik rá. Hogy most ha megkérdeznétek tőlem, hogy mit jelent az, hogy szív vagy, mit jelent ez, én azt tudnám elsősorban mondani, hogy az embernek van egy olyan része, amit köznapi nyelven úgy hívnak, hogy lelkiismeret. Na a lelkiismeret az soha nem mond, vagyis hát az esetek legtöbb része ugye nem mond rosszat, hanem mindig jelez. És az az a kis műszer, amit Isten belehelyezett az emberbe, hogy azon keresztül jelezzen. És a gyerekek is érdekes módon, anélkül, hogy tudnák, vagy ismeretük lenne, még anélkül is tudják, hogy jót csinálnak, vagy rosszat csinálnak. Ez már ott működik. És ez a lelkiismeret, egyébként ez a szó, én úgy tudom, a Bibliából származik, a Bibliában egyébként szellemi önismeretet jelent. Ez is nagyon érdekes dolog. Tehát, hogy a test, a lélek és a szellem, ez a három része, ami van az embernek, a szellem a legbelső része. És ott jelez ez a kis műszer. Azt tudom mondani, hogy a pokol azért szörnyű hely, mert ott Isten nincs jelen. Tehát ott nincs semmi. Hát bizonyos dolgok vannak, de most nem akarlak rémizgetni benneteket. A lényeg az, hogy Isten áldása, az ő által létrehozott javak, azok a pozitív dolgok, azok nincsenek jelen. És a legszörnyűbb az, hogy az embernek, ha nem él Istennel, akkor még egy lehetősége van, vagy egy lehetősége marad, hogy elszakítva él tőle. És ez a tétje ennek, amit ma hallotok. Hogy Istennel együtt fogunk-e élni már a földi életben és aztán azután, vagy pedig tőle külön. És éppen ezért nem Isten küldi az embereket a pokolba, hadd mondjam el, hanem az emberek maguk választják azt, hogy ők Istennel akarnak élni, vagy Istentől külön akarnak élni. Ez nagyon súlyos állítás, én ezzel tisztában vagyok. De azt kell mondjam, hogy ha a következő mondatokat meghallgatjátok, akkor meg fogjátok látni, hogy Jézus valóban ezt mondta. Következőképpen fogalmaz. Nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözítse rajta keresztül. Aki hívő lesz, nem kerül ítéletre, aki nem hisz, már ítélet alá esett. Mivel, hogy nem hitt a világra jött Isten egyetlen fiának nevében. Na most szokták emlegetni, hogy az utolsó ítéletkor majd eldőlnek a dolgok, vagy majd lesz az utolsó ítélet. De azt kell mondjam, hogy ez a bizonyos nap, amit szoktak emlegetni, hogy mindenkinek egy napon majd Istenet meg kell állnia, igazából ez nem az ítéletnek a napja, hanem az ítélet kimondásának és végrehajtásának a napja. Ha végig gondoljátok, azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az emberi törvényekben is hasonlóképpen van. Hiszen amikor mondjuk a büntető törvénykönyv megfogalmaz egy törvényi tényállást, hogy mit jelent például az, hogy mondjuk egy súlyos testi sértés, és ahhoz hozzáfűz egy szankciót, akkor már, amikor a törvény hatályba lép, onnantól fogva, ha valaki ilyet tesz, már az a szankció rajta van. Az egy más dolog, hogy ezt ki kell deríteni, és ez egy bizonyos folyamaton végigmegy, ami mondjuk egy bíróság egy jogerős ítéletet kimond. És aztán pedig a büntetés végrehajtási intézetben le kell töltse a kiszabott büntetést. De amikor elköveti azt a cselekményt, akkor az ítélet már rajta van. És valami hasonlóképpen működik Isten is. Hogy egészen addig, amíg az ember nem akar Isten felé menni, addig Isten azt mondja, hogy addig ez alatt az ítélet alatt van. És ez is súlyos mondat, én tudom. De hadd mondjam el, hogy mi az ítélet. Mert Jézus maga elmondja, nem is nagyon kell nekem semmit a fejemből vagy a szívemből kikutatni, mert Jézus elmondta. Az ítélet az, hogy a fény eljött a világba. És az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a fényt, mert a tettei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki romló dolgokat tesz, gyűlöli a fényt, és nem jön ki a fényre, hogy napfényre ne kerüljenek a tettei. De aki az igazságot teszi, az kimegy a fényre, hogy nyilvánvalókká legyenek a tettei, hogy Istenben tette őket. Tehát az ítélet úgy működik, hogy eljön a fény a világba, és az ember választ. Ragaszkodik ahhoz az élethez, amit él, és azokhoz a tettekhez, amit addig tesz, vagy pedig oda megy a fényhez, kijön a fényre, és reagál rá. A legfontosabb, amit ma szeretnék tisztázni, az az, hogy Jézus a fény. Hozzá képest minden sötétség. Tehát Jézus a fény, és hozzá képest minden sötétség. Amit ő mond, amit tesz, amit tanít, ami az ő karaktere, amit képvisel, amit nem, amit mond, amit nem, amit jónak mond, amit rossznak mond, az mind fény. Ahogy megítéli ő a dolgokat, ahogy hozzááll, ahogy Isten bemutatja, az mind fény. És ahhoz képest semmi más nem lehet fény. De az a jó hír, hogy ha engedelmeskedünk, és most erre szeretnék koncentrálni, hogy mi van akkor, amikor elfogadjuk Jézusnak, vagy Istennek a jobb kezét Jézus Krisztus által, hiszen ő jelenítette meg, mint ember, emberré lett, és ő jelenítette meg Isten szövetségi ajánlatát. Számomra egy kicsit olyan dolgok jutnak ilyenkor eszembe, hogy mint amikor egy apa oda megy a gyermekhez, és a gyermek lesüti a szemét, mert tudja, hogy rosszat tett. Tehát az embernek a lelkiismerete be tud számolni arról, és bebizonyítja az embernek, hogy mik azok a dolgok, ahol téves úton jár. És Isten azt mondja, oda megy, és fölemeli az állát, és azt mondja, hogy nézz rám, én nem haragszom. Nem haragszom. Nem kell lesütött fejjel járni. Nem kell szégyenkezni. Vége van ennek. És milyen fantasztikus érzés egy gyereknek is, mikor azt mondja, hát nem haragszol, jaj, de jó, és akkor lemegy róla minden nyomás, és tudja, hogy az apja megbocsát, már nincs semmi gond, már megy is. Azt hiszem, akik szülők vagytok, persze utána a gyerek a következő pillanatban már nagyon sokszor visszaér ezzel a jó indulattal, és az ember aztán ezt újra, és újra, és újra gyakorolja. De az a gyerek, az fejlődik. Igaz, szülők? Fejlődik a gyerek. És hogyha az ember jó szülő, és folyamatosan a szeretetét feltétel nélkül biztosítja a gyermeke számára, a szeretetét, akkor az a gyermek szeretetben fog felnőni. Ez nem egyenlő az, hogy mindent meg kell kapjon. És ezzel mi is így vagyunk, akik már döntöttünk Isten mellett, hogy nem ad Isten rögtön oda mindent, hanem olyan, mint egy jó apa, tudja, hogy mi az, amire szükségünk van, és ami a javunkat szolgálja, és azt odaadja. Hadd mondjam el, hogy Istennel szövetségben járni, ami tehát azt jelenti, hogy elfogadom azt, hogy Jézus felemeltetett azon a kereszten, vagy póznán egyesek szerint. De a lényeg az, hogy megfeszítették. És ezáltal Isten, ha valaki ezt az áldozatot hittel elfogadja, és bizalmat gyakorol, akkor Isten megbocsátja a bűneit. Ha ezt elfogadjuk, Istennek ezt a jobb kezét, és azt mondjuk Istennel, hogy ezt az ismerkedést, vagy ezt a félig meddig dolgot, ezt abba hagyom, és odaszánom magam, leteszem az életemet, és véglegesen mondok egy igent. Tehát egy házasságban se úgy működik, hogy odállnak a felek az anyakönyvvezető elé, és akkor elveszett felség? Még visszajövök holnap. Ugye, hogy nincs ilyen? Ott igent kell mondani. És Isten is vár tőlünk egy nagyon határozott igent. És abban a pillanatban, amikor valaki kimondja ezt az igent, és elkötelezi magát, az a legjobb döntés az életében. Mert utána bemerítkezik, újjá lesz, és elindulnak ezek a folyamatok. Isten beírja az ő tanítását a szívünkbe. Nem külsődleges kényszer miatt kell bizonyos szokásoknak vagy elvárásoknak megfelelni, hanem azt tapasztaljuk, hogy a belsőnkben elindul egy változás. És elkezdünk rajongani Istenért. De ez nem így megy, hogy fölkelek, és jaj, de szeretnék valami bűnt csinálni, de muszáj, nem lehet. Ez nem így működik. Hanem az ember belül átalakul, és azt veszi észre, hogy elkezdi szeretni Jézust, elkezdi szeretni, amit ő tanít. Megváltozik a gondolkodás módja. És elkezd járni egy kapcsolatban elkezd, én inkább úgy mondom, élni, mert az prédikáció elején azt mondta, hogy nem járunk Istennel, bár ez egy nyilván egy másik jelentés, akkor most egy másik fogalmat használok, hogy ne legyen zavaró, tehát elkezdünk együtt élni Istennel. És én erre hívok ma mindannyiótokat, vagy mindenkit, aki még nem döntött Jézus Krisztus mellett, hogy bátran tegye meg ezt a lépést, bátran mondjon igent Jézus Krisztusnak a hívására, mert egy csodálatos élet vár rá, ami nem csak ebben a földi dimenzióba tart, hanem aztán tovább a mennyben, és ami nagyon lényeges, hogy Isten, a teremtő Isten, a mindenható Isten ezt a döntést komolyan veszi. Egyszer egy tanító azt mondta, és ezzel be is zárom, de ezt tetszett, hogy Isten azt mondta a napnak, legyél és lett, csillagoknak, legyél és lett, a hegyeknek azt mondta, így formáltassatok, és úgy lettek, a tengereknek azt mondta, legyen víz és lett, és az ember meg azt mondja, nem. Na ezen gondolkodjatok el.